Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapnak az ígérdési alapigéjét, Pálnak a korintusiakhoz írott első levél 9. fejezetéből, a 24. verstől a 27. versig a következőképpen. Pál így ír: nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban vannak, akik azt gondolják, hogy versenyhelyzetben vagyunk, hiszen minden tekintetben, iskolától elkezdve, halálunkig versenyeznünk kell. És nagyon sokszor ez a versenyhelyzet elbizonytalanít, elgyengít, kétségbe ejt. Olvastam nemrégiben egy sakkmesterről, aki miután megöregedett, egy idősek otthonába került, a szobájának a fala hatalmas pószterekkel, kinagyított képekkel volt tele, sakkversenyekről. De ő már akkor demenciában szenvedett, semmire sem emlékezett. Semmelyik győzelem. Mind-mind elmúlt. Fantasztikus győzelmek, szép sikerek, amiben gyönyörködni lehetett, de elmúlt. Vagy eszembe jut az egyik ökölvívó, aki még annak idején, ha jól emlékszem, akkor még a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozónak is volt egyszer meghívott vendége, a Kovács Istvánra, a Kokóra gondolok, akit már lehet, hogy a fiatalabbak már nem is tudják, hogy kicsoda. És őt nyilván azért is hívták meg annak idején, mert hát azt szerették volna bemutatni, hogy hogyan kell tényleg céltudatosan küzdeni. Nem feladni. És a célért, hogy Pál apostol mondja, megsanyargatni a testünket, fogyókúrázni, lemondani dolgokról, elviselni az ütéseket. Fontos dolog. Fontos dolog. Fontos tanulságot hordoz magában egy ilyen bajnok az élete. De nyilván egyszer leáldozik. És ma már más. Vagy gondolhatunk üzletemberre, aki küzd, befektet, koncentrál, utazik, figyeli a piaci viszonyokat. De hogyha van esze, akkor számol azzal, hogy egyszer egy idő után leáldozik a sikereknek az ideje. Egyszer leáldozik a győzelem. Ezek mind-mind hervadó koszorúk voltak. Hervadó koszorúkról volt szó. A mi igénk nem arról beszél, hogy vessük meg a hervadó koszorút, hogy beszéljünk megvetéssel azokról az emberekről, akik sikereket értek el a sport tekintetében, vagy valamilyen üzlet, vállalkozás tekintetében. Nem, egyáltalán nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy ahogyan ők képesek voltak elhervadó, veszendő dolgokért, kincsekért, módosult tudatállapotban mindent feladni és menni és harcolni, úgy, hogy legalább annyira legyünk készek mi az a hervadhatatlan koszorúért megtenni mindezt. Legalább annyi befektetést, legalább annyi odaszántságot. És miért jön elő ez ilyenkor, a farsangi időszakban? Azért, mert következik 70, 60, 50 vasárnapja után böjt, ami éppen a lemondásról szól. Éppen arról, hogy egy magasabb cél érdekében készek leszünk alávetni magunkat olyan dolgoknak, amiket igazából nem vállalnánk, ha nem tudnánk, hogy van valami a cél az út végén, van valami célunk. És éppen ezért az a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mi vár ránk, hogy készen vár ránk ez a hervadhatatlan koszorú. Úgy fussatok, mondja Pál apostol, hogy elnyerjétek. De értsük jól a példázatot. Az ókorban nem volt olyan nagy jelentősége a győzelemnek, mint ma. Ott csak első helyezett volt. Nem volt három lépcsős dobogó, nem volt ezüst és bronz érem, nem kapott még két pontot a hatodik helyezett, és így tovább. Ez még inkább fokozta a küzdeni vágyást. És nem volt sok milliós díj, és nem volt olyan, hogy sok millióért adjuk, vesszük a játékosokat, nem üzleti esetet el még akkor így. De nem arról van szó, hogy Pál apostol a gyülekezet tagjait egymás ellen uszítja, hogy versenyezzetek egymással, mert egy valaki fogja elnyerni az hervadhatatlan koszorút. Nem azt mondja, hogy nagy tartsán az evangélikus gyülekezetből egy ember fog majd győzni. Nem erről van szó, és nem mondja azt, hogy és akkor mindenki gyülekezetből lesz majd egy ember. Hanem ahelyett, hogy egymással szembeni rivalizálásra buzdítana, arról beszél, hogy egy a jutalmunk, ami után mindannyiunknak futnunk kell, mert mindannyian megnyerhetjük. Mindannyiunk nyereményéért való kitartásra buzdít. Tehát a példázatnak, vagy a hasonlatnak nem az a lényege, hogy egy ember nyer, hanem az a lényege, hogy mindenkinek önmegtartóztatónak kell lenni azért, hogy ezt a koszorút ne veszítse el. Tehát nem arról szól a példázat, hogy egyesek elnyerik, mások pedig nem, hanem hogy legyünk önmegtartóztatók, lemondók, annak a tudatában legyünk, hogy mit nyerhetünk, és mit veszthetünk el. A szőlőmunkásoknak is a felolvasott példázata erről szólt, hogy egyforma a jutalom. Annak a számára is, aki korán reggel ment az Isten szőlőjébe munkálkodni. Annak is, aki csak késő délután 5 órakor állt munkába. Azon gondolkoztam, hogy hát lehet, hogy 5 órától 6 óráig, mert ugye 6 órakor fejeződött be a zsidó időszámítás szerint a nap. Hát lehet, hogy 6 órára még be sem ért a szőlőbe. Lehet, hogy a kezébe sem tudta venni a kapát, és egy dénát kapott, ami egy napi munkabért jelent. Fel is zúdulnak azok, akik korán kezdték a munkát. Hát egyenlővé tetted a bérét velünk, akik a napterhét hordoztuk? Valami hasonló, mint amikor egyik gyülekezetem egyik tagja mondta, hogy hát tisztelendő úr, azért az mégiscsak furcsa, hogy Isten annak is üdvösséget akar adni, aki itt az utolsó pillanatban jött a gyülekezetbe, és mi pedig a kommunizmusnak a nehézségeit hordoztuk, ő pedig elszaladt, és megfélemlíthették, mert kellett neki az előrehaladás a munkahelyén, mi pedig hordoztuk a napterhét. Ez igazságtalan. És igaza van. És igaza van. Igaza van azoknak a szőlőmunkásoknak, akik azt mondják, hogy hát ez nem igazságos, hogy mi is csak egy dénárt kapunk. Nagyon tetszik nekem az a kis videó, aminek az a címe, hogy jóságmérő. Hogyha valaki meg akarja nézni, akkor megtalálja a gyülekezetünk Facebook oldalán. De egyszerűen beírjuk a keresőbe, hogy jóságmérő, akkor meg fogjuk találni, magyarul is. És arról szól, hogy ott a mennyei kapunál, vagy nem tudom, ott van valaki fehér ruhában, egy jóság mérleggel, és ő az, aki vezényli az embereket, akik meghaltak, állj fel, elég jó vagy-e arra, hogy bejuss a mennybe. Persze senki sem üti meg a mércét, mert senki sem elég jó, mert a Szentírás azt tanítja, hogy egyikünk sem jó. Mindenki hiával van az Isten dicsőségének, mindnyájan vétkeztek. És akkor aztán jön az utolsó páciens Jézussal, és Jézus áll fel a jóság mérőre. És hát a jóság mérő kiüti a biztosítékot, és mehet az illető a mennybe. És akkor a többiek felzúdulnak. Ez nem igazság. Ez nem fair. Mire? Aki a mérést végzi, hát nem is erről szól az egész. Ezért nevezik kegyelemnek. Mert ez nem igazságosság. Isten nem bánik velünk igazságosan, amikor kegyelmet ad. Isten nem bánik velünk igazságosan, amikor adja az üdvösséget, mert nem érdemeljük meg. És ez a szerencsénk, hogy nem igazságosan bánik velünk. Mégis azért viszont tenni kell, hogy megragadjuk ezt a kegyelmet. És én azt gondolom, hogy akarunk is tenni érte. Én ezt tapasztalom minden ember, hogy akar tenni azért, hogy előre haladjon, megragadja a kegyelmet, előre haladjon az életben, hogy boldog legyen. Mindenki akar tenni, és éppen ezért vagyunk nagyon kiszolgáltatott helyzetben, éppen ezért vagyunk nagyon megtéveszthetők és manipulálhatók. Most én nem mondom annak a nevét, aki egy ilyen hát elég széleskörű konferenciákat, vagy ilyen motivációs tréningeket tart, lehet, hogy már találkozott más is vele, most csak így nevezem, hogy a magyar manipulátor, több is van nyilván ilyen. Nagyon tehetséges emberek ezek a manipulátorok. Tehetséges retorikai fogásokkal dolgoznak. És azért tudnak sikereket elérni, mert ki vagyunk éhezve arra, hogy valaki megmondja nekünk, hogy hogyan tudunk sikereket elérni. Persze ez egyfajta kiskorúságban való tartás is. Ő kimegy a pódiumra, hallgatja 1000 ember, és megmondja, hogy mit, hogyan kell csinálni. Ez kiskorúság. Érdekes a mai ember, hogy annyira büszke az önállóságára, de ugyanakkor annyira ki van szolgáltatva a manipulátoroknak is. Na és akkor mit mond ő? Azt mondja, ő megmondja, hogy mi a változásnak a kulcsa. Megmondja azt, hogy hogyan érhetsz el sikereket. Ne arra figyelj, fogalmaz, ami tetszik neked, amivel egyet értesz, hanem arra figyelj, hogy mit mondok most olyat, amivel nem értesz egyet. Mert, ugye nagyon logikus, retorikai fogás, azt mondja, hogy hát amivel egyet értettél eddig, amit mondtam, azzal mit értél el? Hová jutottál az életedben? És akkor nyilván ott vannak általában fiatal emberek, főleg fiatal lányok, úgy csüngenek a szaván, úgy csüngenek rajta, könnyes szemmel, mint hogyha Istenre néznének. Mint hogy tényleg meg tudná adni egy távolról jött ember a boldogság kulcsát. És akkor a szemükben mondja, hogy ember, hát te azért jutottál idáig, azért váltál el, azért vesztetted el a munkahelyedet, nem tudom, sorolhatnánk, hogy milyen problémákkal, milyen élethelyzetekkel ülnek ott az emberek, mert eddig csak azt valósítottad meg, amivel egyet értettél velem. Most figyelj arra, hogy mivel nem értesz egyet. És már benne van a csávában. Igen ám, de hát én azt mondom, hogy nagyon sokszor ezeket a tréningeket mutató emberek saját maguk nem tudják az életüket irányítani. Hát ugye azt mondja, a régi bölcs falusi ember azt mondja, messziről jött ember azt mond, amit akar. Hát éppen ezért fontos szerintem, hogy aki mond valamit, az ott éljen az emberek között. hogy a lelkész ne Debrecenből járjon át, mondjuk, hanem itt éljen az emberek között, és lássák, hogy én is ugyanolyan gyarló, elesett, megváltásra szoruló ember vagyok, aki nem vagyok különb annál, aki mellettem lakik. És nem tudom megmondani a tutit. És akkor megmutatja a nagy színpadi fogás, egy drapériát lehúz egy koporsóról, mindjárt oda jutunk, fogalmaz, de nem mindegy, hogy mit írnak a koporsóra. Én azt mondom, hogy teljesen mindegy. Ez teljesen mindegy, hogy mit írnak a koporsóra. Embereknek a milliói, milliárdjai nem tudják elérni azt, amit ő hirdet. Akkor mi van azokkal az emberekkel? Az a siker, amit ezek a manipulátorok hirdetnek? Nem. Még egyszer mondom, Böjt felé haladunk, és Jézusra figyelünk, mert Jézus nem megtévesztette az embereket, nem show műsorokat adott, ahova be kellett fizetni több ezer forintos részvételi díjat, hanem ő maga ment végig a szenvedés útján, azt mondja, gyere velem. Rossz kifejezés, hogyha azt mondom, hogy a siker erre vezet. A Szentírás nem nevezi ezt, nem használja ezt a szót. Az élet erre vezet. A szenvedésen lefelé, lejtmenetben vezet, a halálig vezet és a feltámadásig tart. Ezt mutatta Jézus. Erről szól a böjti időszak. És arról szól, hogyha az utolsó pillanatban is jössz, és mondod neki, hogy Uram, Jézus, könyörülj rajtam, akkor ő könyörül. Nem diadalmenet. Ez egyébként régen is nem új dolog, tehát nem a 21. századnak a találmánya ez a manipulálás. Már az ókorban is megkülönböztették a győzelmes egyház és a szenvedő egyháznak a képét. Mert a győzelmes egyházat hirdetők, azok mindig azt hirdették, hogy hát aki az egyház tagja, meg hívő, azt a betegség nem éri, az gazdag lesz. Ma is vannak ilyen irányzatok. A szenvedő egyház arról szól, hogy Krisztus keresztje van a középpontban, hogy a szenvedésen kívül nincs út az Istenhez. Van egy dolog, ami visszaszokott bennünket tartani a küzdéstől, kicsit megtorpanthat bennünket ez az érzés, és ezt így fejezte ki valaki, nagyon érdekes volt egy rádió beszélgetés az elmúlt héten. A rossz vagyok érzés, hogy én rossz vagyok. És ez gyakran az embert tényleg visszatartja, hogy egyáltalán érdemes küzdeni? Nem vagyok elég jó. És egy szorongást idéz elő. Szorongást kelt, és persze nagyon sok pótcselekvést is indukál bennünk, ezért van, aki halálra dolgozza magát, vagy valami túlzásba visz, mert azon keresztül akarja megmutatni, hogy ő igenis jó. Hát miből táplálkozik ez a rossz vagyok érzés? Hát azért onnan táplálkozik, mert tényleg rosszak vagyunk. Ugye a Szentírás azt mondja, hogy bűnösök vagyunk. Na de hát az mi Istenünk nem olyan, hogy most bűnösök vagyunk, akkor vesszünk el. Amikor Péter apostol rájön arra, hogy ő elveszett, akkor nem azt mondja Jézus, hogy kiszállok a csónakodból, és nem akarok veled közösségben lenni. Hanem azt mondja, hogy ne félj, én emberhalász leszek. Hogy ott vannak körülötte az emberek, és úgy érzik, hogy nem méltók Jézushoz, mit mond nekik Jézus? Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. A sikerorientált emberek nem hívják a megterhelt embereket. Hát azokat leválasztják magukról. Azok nem folytathatják a tanfolyamot, akik terheltnek érzi magukat. Az csak az Istennek kell, aki bűnös. Az csak az Istennek kell. Azt is mondta azonban ez az illető, hogy ez a rossz vagyok érzés azonban rengeteg jó dologra is ösztönözhet. Tehát szükség is van arra, hogy meglegyen bennünk ez az érzés, ez a bizonyos szorongás. És egy érdekes fickót hozott példának, a George Samuel Hurstöt, aki az érintő képernyőt dolgozta, fedezte fel. Tudnilik, ő mint pszichológus azt mondja, hogy a Hurst azért dolgozott ezen nagy elánnal, ugye módosult tudatállapotban, azért rendelte alá az egész életét ennek a feltalálásnak, mert rossz volt a kapcsolata az édesapjával. Nem volt igazán kapcsolata. És neki az volt az élet célja, hogy megtalálja a legtökéletesebb kapcsolatot ember és gép között. És ez az érintőképernyő. Tehát olykor a rossz vagyok érzés, mert ugye ez jött abból, hogy nem tartotta az édesapja vele a normális kapcsolatot, ebből jött, hogy rossz vagyok. Néha ez pozitív teljesítményekre serkent. De gondoljunk Lutherre. Hát Luthernek aztán igazán rossz volt a kapcsolat az édesapjával, hát aki véresre verte mondjuk egy dióért. És mi történt? Azt hitte, hogy az Isten ilyen kegyetlen. És mit keresett a reformációban? Az irgalmas Istent. És megtalálta. Mert az Isten irgalmas. Megvan a pozitív hozadéka annak, hogyha érezzük, hogy igenis, rossz vagyok, bűnös vagyok. És még egy dolgot szeretnék elmondani, amit kapcsolni szeretnék a heti igénkhez, ami ugye arról szólt, idézem még egyszer, hogy ne felejtsük el, hogy nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgésünket. Mondja Dániel, tehát hogy nem az igaz tetteinkre hivatkozva megyünk Isten elé, hanem az ő irgalmában, az ő szeretetében, amellyel elkészíti nekünk a hervadhatatlan koszorút, vagy adja az egy dénár jutalmat, még az utolsóknak is, adja az üdvösséget bárkinek. Arról van szó, hogy ugye ezek a trénerek, meg a pszichológusik is utóbbi időben ugye arra mentek rá, ezt már Csapból is ez folyik, hogy értékes vagy, megérdemled, és így tovább, ami egyrészt igaz, csak hogy kiderült, nem régen indult egy kutatás a Floridai Egyetemen, valamikor 10 éve, 14 éve pontosan, ami azt vizsgálta, hogy milyen életutat futnak be azok az emberek, akiknek nagyon magas az önbecsülésük, és milyen utat azok, akiknek alacsonyabb. És arra döbbentek rá, hogy sokkal szilárdabb az élet folytatása azoknak az embereknek, akiknek nem túl magas az önbecsülésük. Akiknek nagyon magas az önbecsülésük. Jön egy megpróbáltatás, leáldozik a hervadó koszorúnak az ideje, szétesnek. Sokkal gyakrabban követnek el öngyilkosságot, vagy sokkal gyakrabban lesznek valamilyen destruktív magatartásnak az áldozatai. Azok tűrik jobban a stresszt, azok tűrik jobban a megpróbáltatást, azok tűrik jobban mondjuk az iskolai terhelést, hogyha tanulóról van szó, vagy munkahelyi terhelést, akik nem rendelkeznek nagyon erős önbecsüléssel. Úgyhogy nagyon figyelni kell arra, hogy mit mond a Szentírás az emberről. Nem biztos, hogy a tudomány pontosan tudja. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy ki vagyok én? Ki fog megszólítani engem ebből a halálra ítélt testből? Elveszett ember vagyok, mondják a Szentírásban az emberek. Azt mondja Pál apostol, azt teszem, amit nem akarok. Nem vagyok ura az ösztöneimnek. Mi lesz így velem? Kétségbe esik. Ugyanakkor azt mondja, hogy nincsen már semmi kárhoztatás azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez a kettő van együtt a Szentírásban. Mert Jézus ismeri az embert jól, mert a Jézus teremtette, alkotta az embert, és Jézus váltotta meg. A pszichológia az össze-vissza változik. Az egyáltalán nem biztos, hogy a teljesen jót mondja. Nem tudja mondani tudit. Nem tudja. Nem a magunk igaz tetteiben bízva visszük Isten elé a könyörgésünket. Nem az a fontos, hogy mennyire tudjuk magunkat értékelni. Azzal zárom, hogy egy lelki pásztorról számol be egy fiatalabb lelki testvére. Azt mondja, egyszer nagyon huncutul egy idős pásztor, idős lelki pásztor, lelki vezetőm ezt mondta, aki 20 évre volt elítélve a kommunizmus alatt a hite miatt, hogy te, Levente, amikor meghalok, az lesz a nagy nap. Te, az fantasztikus lesz. Képzeld el, amikor belépek a menny kapuján, mind oda tódulnak az angyalok. Ott fognak tolongani, hogy lássák, hogy érkeztem. Egy darabig hallgattam, aztán kezdtem aggódni, hogy ez a Sándor bácsi kicsit elszállt. Hát mi van az egójával? Hogy azt képzeli, hogy összecsődülnek mind az angyalok. Na jó, egy tucat angyal összejön, de hát mégiscsak 7 milliárd ember van. Ki tudja, hány választott? Ez nem a mi dolgunk. Na jó, jó, néztem furcsán. Az öreg meg csak fokozta, te jó ég, mi lehet itt? És akkor folytatja az öreg, nagyon huncut volt, tudod, összecsődülnek, rohannak, hogy lássák, Szilágyi Sándor érkezik. Tudod miért? Mert mindenki azt fogja kiáltani, hát ki vagy te Jézus, hogy még ezt a hitvány alakot is képes voltál megváltani? Hát csodálatos, hogy még ez is a mennybe jutott. Hát ennek a csodájára összegyűlünk. Így folytatja. Most kérdem én, hogy volt-e itt önértékelés, önbecsülés? Volt. Méghozzá egészséges. Aki tudja, hogy nyomorult, kárhozatra méltó ember, ahogyan az úrvacsora vételnél fogjuk mondani, vallom, hogy ez vagyok, de vallom, hogy Isten megbocsátott. Ez a reformáció üzenete. Igen, elveszett ember vagyok, nem érdemlem a hervadhatatlan koszorút. Én csak hervadhatatlan után pályázok. Nem is próbálom a hervadhatatlan koszorút megnyerni. Ezért lótok, futok egész életemben hiába valóan, mert hervadó koszorút látok csak magam előtt. És milyen fantasztikus dolog, hogy most már lehet oda térdelni az oltárhoz, és lehet venni az örök élet ajándékát, mert az Úr Jézus kegyelmes. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy ezen a versenypályán, amelyen futnunk kell, nem úgy kell futnunk, mint egy olimpiai bajnoknak. Hanem úgy kell futnunk, mint az a fiatalember, aki összecsuklott egy ilyen versenyen, mert elszakadtak a térd innai, és az édesapja ment oda félrelökve a biztonsági embereket, és felállította, és bement vele a célba. Urunk, kérünk téged, hogy jöjj velünk, mert mi nem vagyunk méltók arra, hogy ezen a pályán fussunk, de te előttünk jártál, végigmentél ezen az úton, és most is itt vagy velünk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy így bízhatjuk rád magunkat, és tanítasz meg a helyes önértékelésre. Arra, hogy mennyire elveszettek vagyunk, de mégis mennyire szeretettek. Amen.